Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast sorozatának újabb epizódja. Mai vendégünk Bárdi Nándor, a TK Kisebbségkutatóintézetének osztályvezető tudományos főmunkatársa, és én Vizi Balázs vagyok, a Kisebbségkutatóintézet kutatója. Mai témánk egy félig aktuális politikai töltettel rendelkező kérdés, a határon túli magyarok szavazati jogának és a határon túli magyar közösségek politikai részvételének a taglalása. Igazából az apropót nem csak az adja, hogy az áprilisi választásokon is nagyon sok vita övezte ezt a kérdést, hanem az is, hogy a Régió című folyóiratban, ami a Kisebbségkutató Intézetnek a szakmai folyóirata, közeljövőben fog megjelenni egy olyan szám, amelyben több tanulmány is fog foglalkozni a kérdéssel, és bízunk benne, hogy ennek a folyóiratszámnak is szerzünk olvasókat a mély beszélgetéssel. Igazából szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy tulajdonképpen hogy zajlik a levélszavazat, amivel a külhoni magyarok részt vesznek a magyarországi választásokon.
Azt kell megnézni, és ez a későbbiekben fontos lesz, hogy miben különbözik a magyarországi választásoktól. Abban különbözik, hogy először is vannak határon túli magyar állampolgárok, ez manapság 1,1 millió ember. A diaszpórából és a környező országokból lehet regisztrálni, majd erről később szó lesz. Aki regisztrált, az kap egy értesítést és lehetőséget arra, hogy szavazzon, és a dolognak a lényege, hogy a szavazás úgy működik, hogy van egy boríték, azon belül van egy másik boríték, amiben benne van a szavazólap, vagy hogyha népszavazás van, akkor a népszavazás lapja, illetve a parlamenti választásra vonatkozó pártlista. Ez egy belső borítékban van, és a külső borítékban még van, tehát a nagy borítékban van egy azonosító lap, amit ki kell tölteni. Ez az azonosító lap, ez kicsit bonyolult volt, ezt 2022-ig módosították, de ez nem változtatott azon, hogy nagyon magas az érvénytelenül visszaküldött borítékoknak a száma, de erről majd még később szó lesz. Tehát a dolog lényege, hogy ezt a borítékot le kell zárni, mind a két borítékot, és sértetlenül vissza kell küldeni a magyar külképviseletre. Ez is megváltozott, régebben spontán módon szervezetek gyűjtötték be, de 2022-es kampányban már lehetőség nyílt arra, hogy szervezetek maguk gyűjtsék be ezeket, és juttassák el a magyar külképviseletekre. Tehát itt már egyből fölmerül az, hogy ezer sebtől vérzik a dolog.
Igen, ugye az kapásból két fontos kérdés fölmerül, hogy az egyik az a szavazatoknak az anonimitása, hogy igazából ugye ezt a külképviseleten választják ketté, és keverik be magát a konkrét szavazatot az adatlap nélkül elvileg ugye a választóurnába, a szavazóurnába. De a másik fontos kérdés, milyen szervezetek gyűjtik ezeket a szavazatokat?
Hát ezeket a magyar kisebbségi pártoknak a szervezetei, illetve hát a demokrácia központok, amelyek hát ezek árnyékába hozták létre. Tehát itt nagyon nagy összekapcsolódása van, úgy mondjam, a Fidesz és a határon túli magyar pártok viszonyának. Ugye eddig a 2014-ben, 2018-ban és a 2022-es parlamenti választásokon volt ilyen, illetve a 2016-os kvóta népszavazáson és a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson, és 2014-ben akkor még az RMDSZ nem volt olyan felhőtlen viszonyban a Fidesz-szel, mint manapság, akkor ők nem vettek részt a gyűjtésbe, ettől kezdve erősen részt vettek mind a regisztráció propagálásába, mind a borítékok eljuttatásába, tehát a közvetítésben ebben a vonatkozásban, a VMS pedig folyamatosan részt vett. Tehát azért azt lássuk, hogy itt különböző kategóriák vannak, két ország van, ahol ezt nyilvánosan lehet csinálni, a Szerbia és Románia, ugye Ukrajnába és Szlovákiában nincs lehetőség a kettős állampolgárságra, de hát természetesen onnan is jönnek szavazatok, és hát vannak olyan szavazók, akiknek csak a e-mail címe van megadva ebben a rendszerben, tehát így is vannak nyilván tartva, és aztán vannak a nyugati szavazók, amik jóval kevesebb szavazatot hoznak. Tehát itt a problémák tekintetében, tehát hogyha szélesebb körben a magyar-magyar kapcsolatokat nézzük, akkor a magyar közvélemény vagy a támogatás politikával találkozik, ami a Fidesz kormányoknak egy sikerpropagandájának egy nagyon markáns része, hogy hogyan épül a határon túli magyarság, és hogyan mentjük meg, és hogyan működik ez a nemzetegység, illetve a külhoni magyarok levélszavazásával. Most itt ennél az utóbbiról beszélünk, amit 2011-ben fogadták el az erre vonatkozó törvényt, és a problémák, amik fölmerülnek, egyrészt az egyenlőtlenség az állampolgári jogokban. Egyrészt úgy, hogy a határon túli magyarok csak pártlistára szavaznak, illetve a magyarországi munkavállalók, ha külföldön élnek, akkor ők nem szavazhatnak levélbe, csak a külképviseleteken. Tehát ez az egyik ilyen nagy problematikája. A másik ilyen kérdés az, hogy hát kinek köszönhető a kétharmad. Ugye ezek a szavazatok, amik beérkeznek határokon túlról, ezek, hogyha regisztráltakat vesszük, akkor gyakorlatilag egy Tolna megyének felelt meg 2014-ben, ami 3 egyéni választókörzet, 2022-ben már Szabolcs megyének, ami 6 egyéni választókörzetet tesz ki. A tényleges szavazatoknak a hatása az 1-1, illetve 3 parlamenti képviselői hely. De most egyből tisztázni szeretném azt, hogy a választási rendszer, a többségi választási rendszer azáltal, hogy a pártok szavazatait visszaosztják a rendszerben, és kicsi, nagyon sok esetben kicsi a győztes és a második helyezett közötti választási arány, tehát ezekből a visszaosztott szavazatok is nagyon megváltoztatják az eredményt. Tehát nem mondhatjuk ki egyértelműen azt, hogy a határon túli magyarok miatt van meg a kétharmad, ami általában elterjedt, és ez gyakorlatilag a ellenzék pártok folyamatosan használják. Ugye, és hát itt jön az a nagy kérdés, hogy egyáltalán kell-e választójog a külhoni magyaroknak, már pedig itt megint egy jogi kérdés merül föl, hogy van-e állampolgárság választójog nélkül ebben a vonatkozásban, és technikailag hogyan lehet ezt a kérdést megítélni.
Igen, ugye itt igazából a legfontosabb különbség ugye között van, hogy akik Magyarországon rendelkeznek állandó lakóhelyjel, és azok, akik úgy magyar állampolgárok, hogy nem rendelkeznek Magyarországon lakóhelyjel, azoknak van ugye ebben nagy különbsége. De látjuk egyébként ugye a nemzetközi gyakorlatban, más államok gyakorlatában, hogy ez mindenhol egy létező probléma, de rendszerint a választójogot azt a tartózkodási hely vagy lakóhely nélkül is megadják a külhoni állampolgároknak. Ugye a románoknál, Olaszországban, Franciaországban is az a gyakorlat, hogy fenntartott képviselői helyekre szavazhatnak ezek a külföldön élő állampolgárok. Ugye Magyarországon ez a becsatornázás van.
Elnézést, hogy közbevágok, csak van egy nagyon fontos különbség, ami még Közép-Európában is egyedülálló, hogy a magyar társadalom végletesen megosztott ebben az ügyben, tehát az előbb felsorolt példák esetében nincs ilyen, tehát nagyjából konszenzus van a politikai közösségen belül e tekintetben, miközben Magyarországon a kettős állampolgárság mellett még többé-kevésbé konszenzus van, tehát a parlamentben is gyakorlatilag 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással szavazták meg, míg a választójogot gyakorlatilag a Fidesz-KDNP frakció szavazta meg egyedül, és a közvéleményben is gyakorlatilag 21%, aki támogatja, tehát ez egy 2018-19-es adat, 21% volt, aki támogatta egyértelműen a határon túliak választójogát, volt egy 30-valahány%, aki nem támogatta, és volt egy jelentős rész, aki szerette volna eltörölni, tehát több mint 70% nem nagyon ért egyet a határon túliak választójogával, és az ezt követő mérések tovább erősítették ezt a dolgot, és a Fidesz szavazóknak is egy jelentős része, ez olyan 20-25% elutasítja a a határon túli magyarok választójogát. Tehát, hogy ez azért egy sajátosság, de nézzük meg azt, hogy milyen számokról is van szó. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy nem minden határon túli magyar él a regisztrálás jogával, tehát a külhoni magyar állampolgárok, akik, mint már említettem, durván 1.100.000-ről beszélünk manapság, ebből durván 750.000 olyan ember van, aki választókorú, és ebből 2022-ig igazából 456.000-en regisztráltak. Na most ebből a 456.000 emberből, aki részt vett a levél szavazáson, az 2014-ben még 81% volt, 2022-ben már csak 70% volt, tehát csökkent az arányuk. Valószínűleg az annak köszönhető, hogy a legaktívabbak már 2014-ben regisztráltak és szavaztak. Mindez úgy értékel ezt az eredményt 2022-ben, hogy nagyon jelentős szerbiai és romániai pártkampány volt a szavazás érdekében. Szinte a területi szervezetek egymással versenyeztek, hogy ki tud több regisztráltat és szavazatot hordani. Amiről az előbb beszéltünk, az érvényes szavazatoknak az aránya a regisztráltakhoz képest az olyan 2014-ben olyan 70% körül volt, és 2022-ben, ahol próbálkoztak azzal, hogy ezt a kérdést megoldják, ott is 60% körül volt az érvényes szavazatok aránya, tehát 40%, amit elküldtek, de valamiért a választási bizottság nem fogadhatta el. Tehát ezt kell látni, ugye? Az eredményeket területileg igazából nem tudjuk, mert nincs területi bontás, de hát az világos, hogy a határon túli magyarok 95%-a a Fideszre szavazott, tehát összességében ezt látjuk 2022-ben, és azt is látjuk, hogy a népszavazások tekintetében is aktívabbak voltak a határon túli magyarok, még 2016-ban is, mint a magyarországiak, akkor nagyobb volt a részvételük. Az általános részvétele a határon túli magyarok az körülbelül ugyanaz, mint a magyarországi részvétel.
Ugye egyébként azért azt érdemes itt a számoknál figyelni, hogy eleve azok a határon túli magyarok, szomszédos országokban élő magyarok, akik fölvették az állampolgárságot, ugye ez a szomszédos országokban élő magyaroknak valamivel több, mint a fele, körülbelül 60%-a. És belőlük, akik regisztrálnak egy adott választáson, az ez a 750.000-es.
Nem a 750.000, hanem a 456.000.
Bocsánat, a 456.000, igen, mert 750.000 a választókorú, igen. Ebből lejön a 450, és az általuk beküldött szavazatok közül az érvényesek, az a 60% nagyjából.
Igen, 264.000.
Tehát arányaiban, hogyha határon túli magyar közösségeket nézzük, akkor ez egy viszonylag kis, politikailag aktív közösség, aki részt vesz a magyar választásokon, és az viszont látszik, hogy ők ugye egyértelműen a Fidesz támogatói. Ez igazából szerinted, tehát minek tudható be? Tehát mindaz, hogy ugye az állampolgárság felvétele vagy nem felvétele, azért az annak is függvénye, hogy Szlovákiában meg Ukrajnában kifejezetten tiltja a belső szabályozás a többes állampolgárságot, vagy nagyon szigorú keretek közé szorítja, és Szlovákiában igazából nincs is nagyon érdeke a helyi magyaroknak abban, hogy felvegyék az állampolgárságot, de az a tény, hogy akik egyáltalán megszólíthatók a magyar állampolgárok közül, külhoni magyar állampolgárok közül, akiknek a zöme nyilvánvalóan Romániában és Szerbiában él, ők miért a Fideszhez tudnak a legjobban kapcsolódni? Mert tőlük kapták meg a választójogot és az állampolgárságot, vagy ennek valami más oka is?
Hát ennek hosszabb oka van, ugye hát a választójog az a végső pont, ahol úgy gondolják, hogy nagyon sokan elindított egy identitás átalakulást, hogy úgy mondjam, tehát ennek vannak pragmatikus előnyei a magyar útlevélnek, kivált Szerbiában vagy vagy Kárpátalján utazással kapcsolatban, munkavállalással kapcsolatban, de ugyanez Romániára is elmondható. Tehát vannak pragmatikus, de van egy nagyon fontos dolog, egy emancipatórikus igénynek a kielégítése, nevezetesen az, hogy egy jogi aszinkronnak a feloldása Magyarországon, illetve hát a több magyar területeken látjuk, hogy egyre nagyobb tömegek gondolkoznak magyarországiként, hisz ne felejtsük el, hogy három generáció óta, 90-es évek közepétől úgy nőnek föl határon túli generációk, kivált a több területen, hogy döntően magyarországi médiát használnak. Tehát a szocializációjuk egy magyarországi médiában zajlik, egy kettő struktúrában élnek, és van, amikor ez közeledik az adott országuk központjához, van, amikor ez távolodik, de egyre inkább távolodnak. Tehát erre a jellemző példa, hogy ma már Erdélyben is, Kolozsváron külön sportolimpiája van a magyaroknak, tehát ez régebben nem volt a magyar fiatalok vagy a középiskolásoknak külön sportversenye, tehát nem csak tanulmánya, hanem sportverseny is, tehát hogy nő egy ilyen távolság ebben a vonatkozásban, és hát mindenképpen Magyarország lesz a minta. Ugye, ha egy kicsit távolabbra megyünk, vagy kinyitjuk a kaput, akkor ott kell számolni kell a 2004-es népszavazás problematikája, ami bebetonozta azt a véleményt, hogy hát a magyarországi baloldalnak nem csak, hogy nem törzs témája a határon túli magyar kérdés, hanem nem is tud ezzel a kérdéssel mit kezdeni. Tehát a sajtóelemzésekből az látszik, hogy a népszavazás előtt a határon túli sajtó igazából fel se fogta ennek a jelentőségét, de utána szinte egy traumatikus élmény volt a számára, hogy sikerült ez a népszavazás. Az a népszavazás, ami Magyarországon egy politikai hiszterizált légkörben, a politikai elit egy periférikus csoportja kezdeményezte, akcióból indult ki, és gyakorlatilag nem a határon túli magyarokról szólt, hanem arról, hogy Gyurcsány Ferencnek, az új pártvezetőnek a saját politikai közössége előtt be kellett bizonyítania, hogy általa is démonizált Orbán Viktor legyőzhető minden áron. És ez a minden áron, ez azért fontos, mert Gyurcsány retorikájával az a határon túli fejlesztés politikai modernizációs nyelv is lejáratódott, vagy hosszú távú magyar közösségépítésnek a nyelve lejáratódott, amit ezek után már nem lehet használni ebben a vonatkozásban. De még tovább menne történetileg vissza. Ugye ott van a 2002-es 23 millió románnal való riogatás, ami megint a baloldalról jött, hihetetlen módon, mégiscsak ez az első idegenellenes kampány ebben az utóbbi 30 év politikájában, és ezt a baloldal kezdte el, és még ugye ráadásul ugye a baloldal vezetői között versenyt futottak azért, hogy ki is találta ki ezt a fantasztikus ötletet. És még tovább nyúlva ebben a dologban, és valószínűleg én ebben látom azért a probléma gyökerét, hogy az összes többi környező országtól eltérően Magyarországon a rendszerváltás után lényegében a baloldalon egy olyan technokrata, közgazdász, diplomata réteg működött, aki egy modernizációs nyelvet használt. Az egész magyar rendszerváltásban a nagy konszenzus a fejlődési idealizmus mellett volt, aminek a lényege az, hogy fölzárkózunk nyugat mellé, és modernizálódunk. És ez emellett, vagy ezzel szemben 1993-tól a demokratikus karta időszakától egyre erősebben jelenik meg egy nemzeti nyelvezet, és ehhez kapcsolódik, hogy amikor a Fidesz a liberális oldalról váltani akar egy más irányba, el akarja foglalni az MDF-nek a helyét a magyar politikai palettán belül, akkor ugye elég nehéz lenne konzervatív oktatáspolitikát, konzervatív egészségpolitikát megfogalmazni, de Fidesznek, mivel azelőtt is törzs témája volt a határon túli kérdés, sokkal egyszerűbb volt ebben a kérdésben megjelennie, és egyrészt 1996-ban, 96 tavaszán már volt egy magyar-magyar értekezlet, ami egy csúcs találkozó volt, és ott kötöttek bizonyos megegyezéseket, amit hát mégiscsak a magyar kormány rúgott föl a román-magyar alapszerződéssel, amit pedig a Horn kormánynak meg kellett kötnie. Tehát ez az európai euróatlanti csatlakozásnak a feltétele volt, és ettől kezdve a Fidesz az egy másik vonalat hordoz magába, illetve hát a demokratikus kartával szemben jött létre egy nemzeti nyelvezet, hogy úgy mondjam, tehát ami sajátos a mi térségünkben, hogy a politikai rendszeren belül a két közösségnek a koherenciáját azt egymás kizáró nyelvek alapozzák meg, míg a baloldalnak egy modernizációs nyelv a meghatározó koherencia teremtő ereje, és kizárja a másikat, addig a nemzeti oldalon pont fordítva egy nemzeti emlékezetre, emlékezetpolitikára, identitáspolitikára alapozott nyelvezet a meghatározó, és hát ez gyakorlatilag a román-magyar alapszerződés parlamenti vitájában jutott csúcsra, ahol Orbán Viktor lényegében a kisgazdák és az MDF, maradék MDF fölé került azáltal, hogy arról beszélt, hogy megoldja az alapszerződés a Trianont. Hát nem oldja meg ez a dolog, és hát gyakorlatilag egy ilyen helyzetet vizionált ezzel a nemzeti beszédmóddal. Majd amikor kormányra jutottak, akkor az addigi politikával felhagyva, ami gyakorlatilag a kormánykoalíciós részvételben kereste a kisebbségi pártok útkeresését, az autonómia, tehát ugye a magyar politikában azért volt két alapcél, egyrészt az, hogy a határon túli magyarok kapjanak autonómiát, másrészt Magyarország egyfajta védőhatalom lehessen. Ez kiderült a 90-es évek végére, nem fog menni. És itt váltott a Fidesz, hogy azt mondta, hogy akkor programokat kezdünk el finanszírozni, és elindultak a programok, ugye a felsőoktatás fejlesztési program, a kedvezménytörvénnyel, a magyar igazolványoknak a kiadása, mint program, ugye ami egyrészt arra szolgált volna, hogy a később várt romániai csatlakozás előtt a schengeni vízumot valamivel tudják kezelni, vagy kiváltani, de valójában benne volt az is, hogyha már nem sikerült nemzeti katasztert és autonómiát létrehozni, a magyar igazolvánnyal rendelkezőkből létre lehet hozni egy katasztert, ami az autonómia alapja lehet, és ide újabb és újabb magyarországi adományokat, vagy határon túli jogosultságokat lehet kapcsolni, mint egy karácsonyfára, és ezt folyamatosan lehetne bővíteni, és ezzel meg lehetne állítani az elvándorlást, és ezért nem kell kettős állampolgárság. Tehát azt ne felejtsük el, ma már a hivatalos Fidesz retorika összeköti a 90-es évek elejétől egy folyamat állítja össze ezt a dolgot, de hát itt azért a kettős állampolgársággal kapcsolatban a Fidesz először nemet mondott a kettős állampolgárság intézményére, épp azért, mert féltek a nagymérvű magyarországi bevándorlástól, de 2002 és 2004 után a baloldallal való ütközések tekintetében már nem volt más út, tehát nem azt mondom, hogy itt egy kényszerpályára lépett a Fidesz, de ezt gondolom. és azt a kényszerpályát tovább erősítette az, hogy ha 2010-ben nem adják be a kettős állampolgárságról szóló törvényt, akkor beadja a Jobbik. És hát ennek a következménye az, hogy az akkor párhuzamosan zajló szlovákiai választási kampányban központi téma lett a magyarországi kettős állampolgárságról szóló törvény, és a szlovákiai magyar politológusok szerint egyértelmű, hogy ennek köszönhető, hogy a magyarok nem jutottak parlamenti képviselethez. Itt azért a választójogról se szoktuk elmondani, hogy 2010 májusában az alkotmányügyi bizottságba a Jobbik már be akart vinni egy alkotmánymódosító javaslatot, ott azonnal leszavazták a Fidesz képviselői. Tehát van egy ilyen belpolitikai oka is ennek a dolognak, de az utóbbi 30 évet áttekintve folyamatosan mondhatjuk azt, hogy bizonyos értelemben a határon túli magyar ügy az mindig egy álságos ügy volt belpolitikai kérdéseknek a lefedésére, vagy azzal felmerülő kérdésekre, folyamatosan le lehetett fedni ezzel a határon túli üggyel. Mindig alárendelődött lényegében ez a magyarság politika a párpolitikának.
Az világos, hogy tulajdonképpen a hazai belpolitikában hogyan jutunk el a kettős állampolgárságig, mert ez szerintem nagyon jól kiderült abból, amit mondtál. De azért van itt egy másik érdekes fordulat, amit szerintem megfigyelhetünk 2010 után, és amiben korábban én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy volt ez a diskurzusbeli és paradigmabeli különbség a baloldal és a jobboldal között, de technikai oldalon igazából mégiscsak egy struktúra működött, ami két lábon állt, ahogy te is mondtad. Ugye az egyik az mindig azért ott volt a támogatáspolitika, az IS alapítványoktól kezdve egészen a Fidesz kormány nagy programjaig, az első Fidesz kormány nagy programjaig, de a másik oldalon pedig ugye ott volt a határon túli magyar közösségek belső politikai autonómiájának a tiszteletben tartása. Tehát ez tulajdonképpen talán még az első Orbán kormány idején is működött, hogy ez a párhuzamos társadalomépítés, ők élnek ott, a szlovákiai magyarok tudják a legjobban, hogy mire van szüksége a szlovákiai magyaroknak, a romániai magyarok tudják a legjobban, hogy mire van szüksége az erdélyi magyaroknak, és ebben mindenkori magyar kormány feltétlenül támogatja őket. Ugye itt volt az a végső cél, amit te mondtál, hogy az autonómia megteremtése lenne a legkívánatosabb. De azért, hogyha megnézzük itt a 2010-es fordulatot, az állampolgárság megadásával együtt az a benyomása támad az embernek, hogy egyrészt a határon túli magyar közösségek belső autonómiája nem fontos a magyar kormány számára, másrészt pedig, mintha ez az autonómia cél, ez is egy ilyen homályos, elkent, harmadrangú dologgá válna, nyilván a politikai realitásokból kiindulva, de anélkül, hogy ezt bevallanák nyilvánosan, és a fő hangsúly a támogatáspolitikára helyeződött. Jól érzékelem ezt?
Én azt gondolom, amikor nem azt a szót használom, hogy nemzetpolitika, hanem azt a szót használom, hogy magyarságpolitika, akkor az nem egy szakpolitika, lehet annak is értelmezni, hanem sokkal inkább egy rács, amiben minden beletartozik, ami a határon túli magyarokkal kapcsolatos, tehát beletartozik a kisebbségvédelem, a támogatáspolitika és a magyar-magyar kapcsolatok, aminek megint rengeteg alrendszere létezik, és hogy mit tud ezzel a magyar állam kezdeni, mi ebben a hatóköre, illetve van egy másik szó, a kisebbségpolitika, mit csinálnak a kisebbségi elitek ebben a dologban. 90-es évek közepére kiderült, hogy az euro-szanálás, tehát az, hogy az Európai Uniós közeledéssel gyakorlatilag az országos demokratizálásával megoldódik a kisebbségi kérdés, kapnak megfelelő önkormányzatiságot, stb. Ez kiderült, hogy nem ment, akkor jött egy következő ilyen elképzelés, a kormánykoalíciós részvétel. Ne felejtsük el, hogy az RMDS az közel 20 éve van kormányzati pozícióban. A Magyar Koalíció pártja 15 évig volt kormánykoalíciós helyzetben. A VMS mai napig kormánykoalíciós helyzetben van, mégsem sikerült a nemzeti doktrinákat igazából áttörni. Pozsonyból, vagy Bukarestből, vagy Belgrádból nézve, amit most mondok, az nem tudom empirikusan alátámasztani, de nagyon sok esetben találkozom ezzel a dologgal, a magyar kérdést egy múló demográfiai ügynek tekintik. Leért már nem is biztonságpolitikai kérdés, az, hogy mit hisztiznek az újságokban, az rendben van, de igazából már nem látjuk ennek a, például az 1920-as évektől mindig tudtuk, hogy melyik országban ki a magyar ügyfelelőse. Ha itt összehívnánk az összes szakértőt, akkor mindenki vakarná a fejét, hogy vannak-e ilyen főnökök a ugye, állambiztonságnál, stb. A lényegre térve ebben a dologban, hogy gyakorlatilag itt, hogyha 1920-tól 8-10 korszakot, és most nem fogom ezeket a korszakokat felsorolni, hozunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az utóbbi 30 évben volt egy nagy jelszó, a szülőföldön való maradás, ami retorikailag most is megmaradt, csak most már nem a támogatáspolitika, vagy a kisebbségpolitika a meghatározó ebben, hanem gyakorlatilag a virtuális nemzet intézményesítése. Hisz, gondoljunk bele, hogy minden tizedik magyar állampolgár az határokon túl él, tehát nem csak egy kulturális közösségről van szó, hanem most már egy politikai közösség is kiterjed ebben a dologban, és azt látjuk, hogy a Fidesz ezt a virtuális nemzetépítésnek az intézményesítését folytatja, tehát az a fajta dilema, ami a kisebbségpolitikában folyamatosan jelen volt a négy nagy kisebbségpolitikai pártnál, hogy hogy Pozsony és Budapest, Kijev vagy Ungvár és Budapest, Bukarest és Budapest, vagy Belgrád és Budapest között hogyan találja meg a helyét. Egyre inkább úgy néz ki, hogy Budapest a döntő, miközben azért ezeknek a társadalmaknak a infrastruktúrális költségvetése, oktatási költségvetése, stb. Nagyságrendekkel nagyobb az adott országba kapott összegek, mint a magyarországi támogatás. De kulturálisan, mentálisan, szociálisan Magyarország felé fordulnak, mert innen jön a megszólítatás, az a nemzeti nyelv, azok a szimbólumok, amelyhez ők kötődni tudnak, és hát a már említett média használat. És hát itt azért a Fidesznek azért több lépcsőfoka volt ebben a dologban. Tehát ne felejtsük el két dolgot. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy a magyar baloldalhoz képest a Fidesz a szocializációjától kezdve nem válságkezelőként született, hanem mindig volt a Fidesznek víziója, szinte a szarvasi tábortól kezdve, a 80-as évektől kezdve, tehát mindig víziókban és programokban gondolkozott, és a mai nap is gyakorlatilag van egy vízió a társadalom átrétegzéséről, és van egy vízió Magyarország geopolitikai jövőjéről. Lehet, hogy ezzel nem értünk egyet, nem így gondoljuk, nem szakszerű, stb., de ezek a víziók léteznek. A másik nagyon fontos dolog, amivel keveset foglalkozunk, hogy a politikai elittől eltérően még a nemzeti liberális korszakában a Fidesz nem úgy fogta föl, hogy Európához föl kell zárkoznunk, hanem mi már Európa része vagyunk, és a 90-es évek elején a Fidesz vezetői és szakértői már a NATO-n belüli és az EU-n belüli vitákat figyelték. Ez nagyon fontos, hogy folyamatosan világtendenciákba gondolkoztak, és most ez áttevődött egy amerikai figyelemre, tehát hogyha megnézzük az Orbán Balázs blogbejegyzéseit, vagy Orbán által közölt könyveket, akkor ez most egy Amerika központú, egy Amerika ismeret működik más magyarországi politikai erőköz képest. És ide tartozik az a kérdés is, hogy nekik a határon túli kérdés az mindig egy magától értetődő adottság volt. Nem tehertétel volt ez az ügy. Ők otthonosan mozognak ebben a közegben, nagyon sok személyes kapcsolatuk van, és generációs csoportokkal állnak kapcsolatba. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a kárpátaljai elit az egy generációs csoport. Ha megnézzük, akkor Romániában lényegében az RMDS átlépett a reform tömörülésen, ami egy generációs csoport volt, és hát Szerbiában is egy másik csoport, ha beszélhetünk a csoportról, került előtérbe a VMDK-val szemben, és hát ez a hálózatépítés, ez jelentős mértékben Németh Zsoltnak az érdeme. Tehát amikor az első Orbán kormány időszakában, akkor az ajánlóirodákkal próbálták ezeket a generációs csoportokat segíteni, hogy az ajánlóirodák olyan emberek vagy olyan szervezetek kezelésébe kerüljenek, amelyek a Fidesz programját tudják, tehát a felsőoktatás fejlesztést, a különböző maért szakbizottságoknak a munkáját tudják segíteni. 2002-től kezdődik el bizonyos protest csoportoknak a támogatása, például az RMDS-szel szemben, az UMDS-szel szemben, vagy a VMS-nek, MKP-nak, a belső ellenzékének a támogatása, de igazából ez nem működik, mert ezek az adott politikai rendszerben, önkormányzati szinten mindenütt beépültek ebbe a dologba. Erdélyben én úgy látom, hogy a második, harmadik Orbán kormány időszakában pedig gyakorlatilag a támogatáspolitikával próbálkoznak, a magyarországi Vekerle tervnek egy ilyen kiterjesztése, és akkor következik be az, hogy a határon túli politikai és gazdasági elitek más tervekkel állnak elő. Tehát a Magyar Nemzeti Tanácsnak is volt egy terve, amit Pásztor István képviselt. A felvidékieknek is volt egy másfajta tervük, az erdélyeknek, a kárpátaljaknak is megtalálja az erős embereket Orbán, akik vízióval rendelkeznek, ugye Pásztor István, Világi Oszkár, Erdélyben egy Kató Béla jelenik meg ezen a páston, és aztán megjelenik az első nagy NER vállalkozó Balázs Attila, aki Magyarországon is beépült a NER világba. Tehát megjelennek ezek az erős támpontok, adatok, és ezen keresztül el lehet kezdeni olyan támogatáspolitikai és infrastruktúrális programokat, amelyek alapvetően meghatározzák a határon túli társadalmakat. Tehát, hogy érzékeljük ezt a dolgot. 2010 körül olyan 17 meg 30 milliárd, utána 2011-ben 30 milliárd forint ment ki a költségvetésből, 2018-ban 135 milliárd ment ki a magyar költségvetésből határokon túlra, 2019 és 20-ban olyan 200 milliárd körül van. Ezt még nem szedtük.
És ebbe a gazdaságfejlesztési programok is.
Igen, az utóbbi időben, tehát 2016 egy nagy töréspont, akkor lépnek be a gazdaságfejlesztési programok, illetve a közösségépítés tekintetében előtérbe kerülnek a sport építkezések. Tehát azt is látni kell, hogy, és ebben a virtuális nemzetépítésben ez egy roppant fontos dolognak tartom, hogy gyakorlatilag új, tehát az a Fidesz társadalom és civilizációépítés, ami Magyarországon zajlott, hogy nem csak pártszervezetek vannak, hanem megszólított közösségek, nyugdíjas klubok, énekkarok, lokális világok, stb. Ez megy határokon túlra, ugyanez ez a fajta szervezkedés, az óvoda, az iskola programmal, tehát ennek van egy ilyen vonatkozása is, egy infrastruktúra fejlesztés, és nagyon fontosak a sportlétesítmények, ami megteremt a lokális egy új aktivista kultúrát, hát ugye akik a sportcsapatokhoz kötődnek. Tehát, és ennek a támogatáspolitikát jól fejezi ki az, hogy a Sepsi SK-nak azt hiszem egy vagy két magyar játékosa van, és hát nem nagyon tudom, hogy mennek a falusi labdarúgó bajnokságok, de azt tudom, hogy Felvidéken a Dacnak egy vérből valók vagyunk, nincs magyar játékos a tudtommal, és az a 20-as évek óta működő, a csemadok által is támogatott falusi labdarúgó bajnokságok megszűntek. Tehát, hogy magyar tömegsportról, hát olyan nehezen beszélhetünk ebben a dologban, de van egy csapatunk, amit ugye föl tudunk szimbolikusan mutatni. Tehát, hogy az egyik ez a támogatáspolitikának ez a infrastruktúra dolog, a másik a gazdaságfejlesztési támogatások, amik nagyon jelentősek, hát most úgy néz ki, hogy ezek le fognak állni, mert hát a magyar költségvetés ezeket nem tudja támogatni, de ezek kis csoportokat érintenek, és igazából mezőgazdasági fejlesztésre vonatkoznak. A harmadik ilyen nagyon fontos dolog az, hogy a Fidesz média monopóliumot tudott kialakítani határokon túl is, tehát ugyanazt, amit Magyarországon megvalósított, gyakorlatilag határokon túl is egy-két olyan független orgánum maradt, amely tud valamit, egy kisebb közösséget elérni, illetve nagy centralizáció zajlik le, tehát nagyon sok esetben ilyen helyi, stb. Dolgok mennek.
Itt is ugye megjelennek ezek az alapítványos.
Igen. És nagyon fontos egy negyedik szempont, amit szinte a legfontosabbnak és a legnagyobb hatásúnak tartok, a Fidesz vidékpolitikájának a kivitele határokon túlra, aminek a lényege az, hogy megtámogatjuk a lokális eliteket, lesz falunap, szamárhajtóverseny, kőhajtóverseny, mindenféle gasztronómiai esemény, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, amivel a lokális elitek lényegében integrálni tudják a maguk közösségét, és nő a lokális identitásnak és a kötődéseknek a szerepe. Persze a nagy pénzeket továbbra is a nagy vállalkozók viszik el, de ezek a lokális elitek beépülnek egyben a Fidesz klientúra rendszerében. És ez azért nagyon fontos, mert a kormányzati részvétel, a határon puli magyar pártok kormányzati részvétele során általában az történt, hogy volt egy koordinált interetnikus alkú, tehát megvolt az, hogy a pártvezetők mit képviselnek az adott fővárosban. Ehhez képest most különböző lobbycsoportok vannak, amik egymással is versenyeznek, és a Fidesz különböző csoportjaihoz kapcsolódnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Fidesz szétveri a határon túli magyar pártokat, hanem egyszerűen megváltozott ez a helyzet, és száz szálon kötődnek a különböző vidéki és budapesti Fidesz közeli csoportokhoz és intézményekhez. És hát, hogy még két dolgot kell megemlíteni, az, hogy egy nagyon fontos ideológia és elitnevelő szerepet is betölt a Fidesz. Hát egyrészt, amiről keveset szoktak beszélni, de nagy hatású, az a Rákóczi Szövetség, aminek több mint 30 ezer tagja van, és folyamatosan működnek hatékony nemzetiesítő programjai, és hát az MCC.
Most már minden környező országban van fióktelepe,
igen,
nem
igen.
Is egy, hanem több.
Nem is, hát nagyon sok fióktelepe van, és hát gyakorlatilag a kisvárosi elitek gyerekeit hozza a helyzetbe, és készíti föl egy karrierépítésre. Aminek megint van egy olyan konnotációja, hogy amit eddig egy-egy helyi társadalomban az ifjúsági szervezetek végeztek el, vagy civil szervezetek, most már ezt sokkal profibban, sokkal több pénzt rendelkezve, sokkal magasabb színvonalon az MCC helyi szervezete tudja elvégezni. Tehát ez egy kicsit hasonlít ahhoz a folyamathoz, ami a 2000-es években volt a IS alapítvány körül, hogy azért nem kezdtek el a magyar civil szervezetek transznacionális pályára lépni, meg az adott országon belül intenzíven pályázni, mert hát ott volt az IS alapítvány, és tudták, hogy az IS alapítványtól megjönnek ezek a pénzek. Tehát bizonyos értelemben, és ezzel nem lehet versenyezni, tehát előadó körutakat, karrierépítést szervez az MCC profi emberekkel, profi körülmények között. És végezetül még egy dolgot kell elmondanom, ez pedig a Kárpátalja program. Volumenében a legnagyobb támogatások Kárpátaljára mentek, ahol nem csak az ott élő, ki tudja milyen számú magyarságot támogatták, hanem egész Kárpátalja infrastruktúráját. És ez azt kell mondanom, hogy ez Magyarország érdeke volt, tegyük föl az ivóvíz ellátás biztosítása, árvízvédelem, környezetvédelem kérdése, mert sokkal többe került volna, hogyha tegyük fel a gyerekbénulás átjön Magyarországra, mint ott megakadályozni, vagy ugye az orvosoknak adott külön segély, a kórházaknak adott segélyek, az egyetemnek adott segély, a főiskolán keresztül nyújtott segélyek ebben a dologban. Tehát azt hiszem, hogy 2017 volt az az év, amikor a magyarországi támogatások, amelyek Kárpátaljára mentek, azok a megye költségvetésének kétharmadát elérték el. Tehát ezek,
hát igen.
Ezek azért, tehát és ez volt egy kísérlet arra, hogy ez az a, tehát Erdélyben nem lehetne így beavatkozni az infrastruktúrába, de ott meg lehet ezt csinálni. És itt jutottunk vissza a kérdések kérdéséhez. Nevezetesen, hogy évszázados vagy több évtizedes folyamatokat a magyar kormányzat bármilyen pénzzel meg tud-e változtatni. Tehát ma ugye nem nagyon szoktunk arról beszélni, de kérdés, hogy vajon a Vajdaságban és Kárpátalján van-e exódusz. Az exóduszt abban a szó értelmében gondolom, hogy megállíthatatlan folyamat. Tehát erről érdemes lenne beszélni, illetve hát a másik ilyen kérdés, hogy ezeknek a magyar kisebbségi közösségek hogyan kötődnek az adott ország politikai közösségéhez, mennyire legitimek ezek a dolgok.
Azt hiszem, igen, ezek egy újabb műsornak a témái lehetnének bőven. Nagyon messzire jutottunk, ugye a külhoni szavazatoktól és szavazójogtól a virtuális nemzetépítésig, de azt hiszem, megérthető az, hogy ez nem egy választójogi technikai kérdés, hanem egy sokkal tágabb politikai térben értelmezhető intézmény, és valószínűleg így is kell rá tekinteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és az hallgatóknak pedig ajánlom továbbra is a Régió folyóiratnak a következő számát, amiben a külhoni szavazati jogról még bővebben is fognak tudni találni tanulmányokat. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!